Jó. Tök jó az, hogy van egyéniségünk, mindennyiunknak megvan a különlegessége, a személyisége, az egyedisége. És igazából nem csak az, hogy mint személyek különbözőek vagyunk, hanem a gondolkodásunk is azért más és más különbözik. Tehát különféle témákban, különféle módon gondolkodunk, és mit tudom én, ha politikáról van szó, mindenkinek megvan a nézete, vagy valaki távol tartja magát tőle. Mindenkinek vannak érzései, amiket felhoz, hogyha a politikára gondol. Főleg férfiaknál, hogy kéne csinálni, hogy nem kéne csinálni, ezek nem csinálják, azok hogy csinálják, hogy nem. Tehát mindenkinek vannak gondolatai, mindenkinek vannak érzései. Főleg egy másik terület, például a filmek világa, a mozi. Tehát én például nagyon szeretem a filmeket, szeretek filmet nézni, és nagyon izgalomba jöttem, amikor megláttam, hogy decemberben újra jön a Star Wars-nak a következő része. Emlékszem, mikor 4.-5. osztályosan még a Jedi bábokat gyűjtöttem meg, cseréltük meg, mit tudom én az iskolába. Na, tehát megvan ennek a múltja is. De aztán a kajálásban is vannak gondolataink, vannak érzéseink, vannak különbözőségünk, mindenki másképp gondolja, mindenki sokféleképpen csinálja, eszi, szereti. Valaki a McDonald's-ra esküszik, valaki a Burger King-re, valaki a kapcára, a kapca hamburgerre, vagy mit tudom én, a Kálvária téri hamburgeresre, ha hamburgerről beszélünk, de sokféle vélemény van, mi tetszik, mi nem tetszik. És ugyanígy megvan az embereknek a véleménye és a gondolata, mint az, hogy politikáról, filmekről, kajáról, receptekről, divatról, akármiről. Ugyanígy embereknek megvan a véleménye a kereszténységről is. Ki hogyan gondolkodik, mi a véleménye róla. És tehát vannak, akik keresztények, vannak, akik nem keresztények. Mi egy olyan közösség vagyunk, ahol mind a kétféle ember előfordul, és van, és mi ennek nagyon örülünk, és ezért csináljuk azt, amit csinálunk, hogy ne csak egy belterjes közösség legyünk, ahová nehéz eljönni, vagy nehéz bejönni, hanem szeretnénk, ha mindenki jól érezni magát. Mindegy, hogy mi a világnézete, mindegy, hogy mi a hite. És tehát vannak, akik nem ismerik Jézust, vannak, akik nem keresztények, vannak, akik pedig teljesen odaszánták az életüket Jézusnak. Tehát nagy rész nyilván ezért vagyunk itt, mert odaszántuk az életünket Jézusnak, és természetesen ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk, hanem az, hogy fejlődés alatt álló emberek vagyunk, de az a vágyunk, hogy Jézus, itt vagyok, odaadtam az életemet, követni akarlak, lépésről lépésre, és a tőlem tehetőt megteszem. És igazából mindegy, hogy melyik vagyok, most keresztény vagyok, vagy nem vagyok keresztény, vagy hol vagyok a kettő között éppen a folyamatban. Vannak gondolataink az életről, és minden területről. És ugyanígy, tehát megvannak a gondolataink a szexről is. De megvan a pénzügyekről, megvan a karrierről, megvan a munkáról. Tehát mindenféléről megvannak a gondolataink. És múlt héten beszéltünk, említettem nektek egy verset, és ez igazából ez végig mindig, minden alkalommal föl fogjuk eleveníteni. Ez Ézsaiás 55, 8.-9. verse, itt van kint a kivetítőn, ahol Isten beszél hozzánk, azt mondja, mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Útjaitok sem az én útjaim, mondja az örökkévaló. És ez a 9. vers. Amennyivel az ég magasabb a földnél, annyival magasabbak útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Tehát az én gondolataim és utaim nem a ti gondolataitok és utaitok. Az én gondolataim, mondja Isten, sokkal magasabb. Amennyivel magasabb az ég a földnél, és ezt nem tudjuk behatárolni. Nem tud azt mondani, hogy 1000 kilométerrel magasabb, vagy 1003 kilométerrel, hanem ez egy végtelen. És Isten teljesen másképp gondolkodik dolgokról. Mindegy, hogy ez pénz, mindegy, hogy ez karrier, mindegy, hogy ez barátság, mindegy, hogy ez házasság. Tehát másképp, és másképp gondolkodik. Ja, úgyhogy tehát Krisztus követőként is megvannak a gondolataink, gyűjtjük, olvassuk a Bibliát esetleg, gyűjtjük a gondolatainkat, és mégis, még így is sokszor bebizonyosodik, hogy mi még mindig másképp gondoljuk, mint ahogy Isten gondolja. Ilyen érdekes ez, hogy van egyfajta felfogásunk így emberként, és de egy biztos, és én így vagyok vele, hogy ez az imám, hogy Uram, tedd az én gondolataimat a te gondolataiddal. Uram, segíts, hogy az én utaim az a te utaid legyenek. És aztán már ott tartok, egy hosszú út volt ez, hogy amikor nem egyezik a kettő, amikor azt látom, hogy az én véleményem az nem egyezik Istenével, az én utam nem egyezik Isten útjával, az én gondolatom nem egyezik Isten gondolatával, akkor már kapásból tudom, hogy kinek van igaza. Tehát már ezen sem vitatkozom, vagy próbálok kifogásokat hozni. Úgyhogy folytatjuk ott, ahol abba hagytuk múlt héten, és ha nem voltál, vagy nem hallottad, akkor a hitközösség.hu oldalról le tudod tölteni, meg tudod, a YouTube-on fönt van a videó is, mert most már 9 órás Isten tiszteletet közvetítjük. Úgyhogy meg tudjátok hallgatni. Megnéztük azt múlt héten, hogy Isten útjai és gondolatai hogyan találkoznak a szexualitással. Oké, mert ez a sorozatunknak a témája. Hogyan találkozik a házassággal. És van ez a fickó, tudjátok, a Bibliában úgy hívják, hogy Jézus. Biztos, hogy olvastatok már tőle. Máté, Márk, Lukács és János, ők írnak az ő életéről az Új Szövetségben. Máté, Márk, Lukács és János. És ezek közül Máté szemtanú volt, János is egyébként. Lukács nem volt szemtanú, ő Pálon keresztül tud sok mindenről, Márk pedig Péter apostolon keresztül. De Máté evangéliumában van egy nagyon jó rész, és Máté ott volt mindig Jézussal, és leírta a szavait. Ő egy könyvelő volt, adószedő, vámszedő, ez volt az ő világi hivatása, tehát gondolom a precizitás az fontos volt számára, és tehát ő leírta a szavait, Máté evangéliumban olvashatjuk, de csak Jézusnak a szavéről annyit, hogy személy szerint én, Botár Balázs, én nem a szavai miatt követem Jézust elsősorban. Fontos nekem az, hogy ő mit mond és mit gondol. De én azért követem Jézust, amit tett. Nem amit mondott. Jézus feltámadt a halálból. Tehát megölték, keresztre feszítették, megölték, eltemették, és a harmadik napon feltámadt a halálból. És amiért ő képes volt legyőzni a halált, ezért én elhiszek minden szót, amit mond. Oké, tehát számomra ez hitelesít minden egyes betűt és szót, ami Jézus szájából kijön, hogy ő feltámadt a halálból. És tehát erre senki nem volt még képes egyébként. És képzeljétek el, Jézus beszélt a házasságról is. Ez tök jó. Máté 19, ezt nézzük meg itt először. 19. fejezet, 3-tól a 6. versig. Azt mondja, ekkor néhány farizeus jött hozzá, akik próbára akarták tenni. Azt kérdezték tőle. Megengedi-e a törvény, hogy a férj bármilyen okból elváljon a feleségétől? Okay, az egyik az, hogy próbára akarták tenni a farizeusok, tehát valami hibát kerestek Jézusban. De a másik, hogy ez a téma felmerült, ez szerintem ez csak annyit tesz, hogy ezek közül a farizeusok közül jó néhányan küzdöttek a házasságukban. Tehát, hogy azon gondolkodtak, hogy kijelhetek valahogy ebből. És, de valójában a kérdés az azt jelenti, hogy mennyire szilárd egy házasság. Tehát mennyire szilárd az alapja, mennyire bontható, mennyire törhető fel. És Jézus visszakérdezett, Jézus megkérdezte tőlük, sohasem olvastátok az írásban? Itt megállunk, mert itt vannak a farizeusok, itt van Jézus. Jézus feltesz egy kérdést a farizeusoknak, hogy sohasem olvastátok az írásban? Ez a kérdés számunkra nem jelent semmit. És ez a mondatkezdés. De a farizeusok számára ez az egyik legnagyobb sértés volt. Mert ők nem csak, hogy olvasták az írást, hanem nekik meg is kellett tanulniuk Mózes öt könyvét kívülről. Tehát Mózesnek az összes könyvét kívülről meg kellett tudni, kellett fejből. Tehát ez a kérdés, hogy nem olvastátok az írásba, ez egy ilyen dur egy pofon, képükbe vágja. Tehát Jézus a választ egy sértéssel kezdi, és azt mondja a negyedik vers, nem, tehát hogy sosem olvastátok az írásban, hogy Isten a teremtéskor férfivá és nővé teremtette az embert. Oké, és ami történik, hogy belemegy Mózes első könyvébe, rögtön a második fejezetbe, feleleveníti számukra, hogy nem emlékeztek, ott egy Mózes 2-ben, ahol Isten megteremtette az embert, az férfivá és nővé, tehát Ádám volt és Éva, férfi és nő volt, oké? És tehát itt házasságról beszél. Férfi és nő. Oké? Tehát férfi és nő. És én nem akarok durva lenni ezen a területen, nem azért mondom, vagy hogy bárkit is szekáljak, aki esetleg ezt hallja is furcsa neki, de azt akarom mondani, hogy a házasság az nőre és férfira van kitalálva. Akármennyire is vannak már egyházak, akik hajlanak már az azonos neműek házasságára, de Isten férfira és nőre találta ki a házasságot. Egy az egybe. Férfira és nőre. Ez az a házasság, amit én személy szerint el tudok fogadni. És ezt nem más találta ki, hanem az a személy, aki meghalt értem a kereszten, és aztán feltámadt, kifizette a bűneimet, és őt követem. És számomra ez a házasság, hogy férfi és nő. De hát Balú, ez nem valami toleráns. Ha! Toleráns. Tolerancia. A tolerancia az nem az, hogy elfogadom igaznak azt, amit te hiszel. Nem ez a tolerancia. Hogy nekem egyet kell értsek. A tolerancia az, hogy le tudunk ülni egy asztalhoz, tudunk normálisan beszélgetni, úgy, hogy akár dolgokban nem értünk egyet, és nem utáljuk egymást. Ez a tolerancia. Nem az, hogy nekem egyet kell érteni mindenkivel, még ha a 100 egymásnak ellentmondó dologról is van szó. Oké? Úgyhogy azt mondja, hogy teremtéskor Isten férfivá és nővé teremtette az embert. És azt mondta, 5. vers, ezért a férfi elhagyja apját és anyját. Oké? Tehát lányok innen tudhatják azt, hogy a férfi készen áll a házasságra, hogy az apja és az anyja nem kirúgja otthonról, hogy már húzzon már végre el, mert itt pusztítja a hűtőben lévő kaját, és nem tudunk mit csinálni, és már 35 éves, és nem jön el a számítógép elől. Kétet nem innen tudjuk, hanem azt, hogy ő elhagyja. Ő elhagyja apját és anyját. Kiköltözik. 5. vers folytatódik, és ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé válnak. Tehát itt három dolgot említ. Elhagyja apját, anyját, tehát ez a kötelék megszakad, nem ismeretlenek kiválnak, csak ez egy fontos kötelék volt, de most már ez a kötelék fontos, a feleségem. Ez a legfontosabb kötelékem. Oké, tehát elhagyja apját, anyját, összeházasodnak, erről beszél, hogy elhagyja apját, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, összeházasodnak, tehát a feleségéhez ragaszkodik, és aztán ketten egy testé válnak, vagyis ezután szexelnek. Oké, tehát ez a sorrend. Elhagyja apját, anyját, összeházasodnak, és aztán a szexuális élet. Nem fordítva, nem összekavarva. És aztán a 6. vers, ezután tehát már nem kettő, hanem egy. Tehát miután összeházasodtak, és aztán szexuális életük van, ezután már nem két emberről beszélünk, hanem egy emberről. És ezért mondtam azt a múlt héten is, hogy a szexualitás az több, mint fizikai. Maga a szó is, amit használ, hogyha emlékeztek, ez a jádá, hogy Ádám és Éva együtt háltak. Ez a jádá, ez azt jelenti, hogy ismerni, de egy bensőséges ismerete a másiknak. És így hívták a zsidók, a héber nyelven ezt a szót használták a szexualitásra férj és feleség között. Tehát több, mint fizikai. Tehát ennek érzelmi és szellemi dimenziója is van a szexualitásnak. Mert amikor szexuális életet él a férj és a feleség, nem nőnek egyé, mint a sziámi ikrek, akik nem úgy válnak egyé, hogyha fizikai értelemben mondaná azt, hogy most már nem kettő, hanem egy, hogy akkor hirtelen a két emberből egy ember lesz, nem. Tehát nyilván ez egy szellemi és egy lelki egységről beszél, aminek a kifejeződése a fizikai. Oké? Na, és aztán azt mondja, hogy és amit Isten egyé tett, azt senki ne válassza szét. Oké? Tehát az ember ne válassza, amit pedig Isten tett egyé, azt ember ne válassza szét. Na most nem az elválásról fogunk beszélni, csak azt akartam nektek megerősíteni, hogy a szexualitás az több, mint fizikai. És ugye felrajzoltuk múlt héten ezt a sikeres szexualitás körét, ami itt van fönn a képernyőnkön. Lássuk. A sikeres házasság köre, a sikeres szexualitás köre, az a férj és feleség között. Tehát van egy kör. Ez a határ. Azon a körön belül sikeres a szexualitás. Tehát ezen a körön belül. Férj és feleség házasságon belül. Nem, ez nem a biztonságos szexnek a köre, oké? Okay? Nem. Hanem a sikeres szexualitásnak a köre. És egyébként amúgy ez így biztonságos. Másképpen nem biztonságos egyáltalán. Ja. Na, úgyhogy én örülök, hogy Isten ad határokat. Sokáig azt hittem, hogy a határok azok maceráló dolgok. Isten csak szekál vele bennünket, meg korlátokat szab, meg nem tudom. Tehát olyan rossz érzésem volt ezzel kapcsolatosan, de ahogy öregszem, látjátok, hogy milyen öreg vagyok már, egyre jobban jövök rá arra, hogy Isten határai, vagy Isten korlátai, azok áldások. Azok azért vannak, hogy az életem boldogabb legyen. Azért vannak Isten határai és korlátai, amiket ő mond, hogy ezen belül rendben van, azon belül meg nincs. Mert Isten az örömömet akarja, örömöt akar nekem. Meg akar óvni dolgoktól, és áldást akar nekem. Ja, úgyhogy, tehát, és csak, ha ezt nehéz felfogni, akkor csak emlékezz vissza, hogyha volt gyereked, vagy van gyereked, az első 5 évét azzal töltötted, hogy próbáltad megakadályozni, ne ölje meg önmagát, és másokat. Oké, vagy ne tegyen életre szóló kárt önmagában, vagy másokban. Tehát amikor megkap a kezében egy kést, vagy egy villát, vagy egy szöget, az első útja az vagy az, hogy vagy megy a konnektorhoz. Tök mindegy, bárhová megy, ha olyan dolgot kap a kezében, akkor önveszélyes vagy közveszélyes. Ugye, és akkor erről szól, hogy nem szabad, ez sem szabad, az sem szabad, próbálsz valami mást adni neki, hogy azzal foglalkozzon, hogy ne kelljen áldan nemet mondani, mindenre nem, és akkor ez lesz a szava, rád néz, nem. Nem apa, nem anya, nem. Nem. Na, úgyhogy, tehát, hogy tehát meg kell magyarázni a gyereknek is. Nem vághatod ki a testvéred szemét. Tudom, hogy nagyon izgalmas, de Fruzsika nem játszhat az út közepén. Kémmel autók járnak, vagy kamion. Nem mászhatsz fel a fa tetejére. Ez sose sikerült Fruzsikánál, hogyha egy pár szó már leesett. Hála Istennek az angyalokért. Ja, tehát, hogy nem játszott a szomszéd pitbullal, hogy mit tudom én. Tehát korlátokat szabunk. És Isten azt mondja, hogy vannak korlátok, de ez a te örömödért van. A te boldogságodért, az áldásért. Mert ha kilépsz a körből, akkor nem lesz áldás. Nem azért, mert én csinálok veled valamit, mert nem engedelmeskedtél, hanem azért, mert ha kilépsz a körből, annak következményei vannak. Tudom, hogy következményei, és rossz következményei vannak. És az egyébként, tehát azt is látom, hogy amikor kilép az ember a körből, tehát Istennél nincsenek azonnali következmények. Egyébként szerintem sokkal ügyesebbek lennénk, és sokkal jobban odafigyelnénk, hogy a körön belül maradjunk, ha azonnali következmények lennének, vagy akár a bűnnel kapcsolatosan teljesen más lenne a viszonyunk, ha azonnali következmények lennének. Nem tudom, hogy láttatok az Éretlenek című filmet. 80-as évek, klasszikus, ilyen középiskolában játszódik, a legbutább, hiszen Párizs legbutább gyerekei, vagy nem tudom melyik városba próbálnak, a gazdag szüleik próbálják átnyomni őket az érettségén, és akkor hogy miket művelnek, tök jó film egyébként, nem vicces. És akkor ott valami masinát kitaláltak, ami így kérdéseket tesz föl, és akkor abban van az, hogy ha jó válasz, akkor megszól a gép, hogy nyalhatsz, és akkor kijön egy nyalóka, és akkor lehet nyalni a nyalókába. Ha rossz válasz, akkor egy box kezd, tehát azonnali következmények. Pikpak megtanulnánk. Pikpak megtanulnánk egy csomó mindent, amit akár 5-10 éven keresztül kemény fejjel nem akarunk megtanulni. És tényleg az van, hogy emberek kilépnek a körön kívülre, és azt mondják, hogy hú, hát ennek nincs is következménye. Milyen jó itt. El vagyok, mint Marci hevesen. Lehet, mert valaki már házat épített a körön kívül, mit tudom én, annyira izgalmas számára még. De ezen a körön kívül, konkrétan borzasztó terhek vannak. Nagyon durva terhek vannak, amiket az ember aztán a nyakába kap. És erről lesz szó majd jövő héten, hogy mit kezdj ezekkel a terhekkel, és hogyan tudunk megszabadulni ezektől a terhektől, hogy hogyan tudunk kezelni. Ma nem erről van szó. De tehát a lényeg az, hogy ez a sikeres szexualitásnak a köre. Férj és feleség között történő szexualitás. Aláírom, nehéz bent maradni. Férfiak, nők szerintem nehéz. Ja. Tehát az embernek van tévéje, van telefonja, van internete, könnyű kilépni. Manapság már Facebookon köttetnek a kapcsolatok. Nem kell rövid időt adni neki, tehát szép hosszú kifutással szépen kialakulnak kapcsolódások férfiak és nők között, vagy régi kapcsolatok között. Felmelegednek újra. Kell egy kis vihar a jelenlévő kapcsolatban, följönnek a régi romantikus érzések, ugye, mert minden megszépül 10-20-30-40 év után, az a szemétláda, akit akkor ott hagytam, mert szemétláda volt, az most már, ha Hufnagel Pisti, ez hozzámentem volt. Ugye? Minden megszépül, és aztán, tudod, történnek a borzadályok. És Isten azt mondja, hogy nem, ez a te köröd. Ez a te köröd, ezt neked teremtettem. Egy szuper jó dolog van benne, szexualitás, nagyon jó, de ez a kör, ez kell hozzá. Hogy ez tényleg áldás legyen, és tényleg az örömnek a forrása legyen. Oké, úgyhogy erről szeretnék egy kicsit beszélni nektek, és arról, hogy hogyan tudunk ebben a körben megmaradni, itt Krisztus követőként, és az urakat ki fogom hívni ma, nem vagyunk ma sokan uraim, de mint férjek vagyunk, úgyhogy ez jó kihívás lesz számunkra, de akik hallgatják, azok is. Tévedés ne essék, nem fogom szapulni a férfiakat, csak amiről beszélünk, az annak már a tudata is nagy kihívás nekünk, oké? Tehát már hogy tudjuk, hogy mi az 5 vágy egy női szívben. Ez már egy hatalmas nagy felelősség nekünk, férfiaknak. Oké? Tehát erről fogunk. Tehát, hogy hogyan nyerjük meg egy nő szívét. És itt van egy könyv, ami segítség nekem. Mert én ilyen okos dolgokat én nem tudok kitalálni. Na? Meghalt a PowerPointunk? Nincs semmi. Jó, hát akkor itt megálltunk, de nem baj, végül is az ábránk az rendben van. Tehát ez angolul van ez a könyv, sajnos. Rengeteg jó könyvet olvasok, de sajnos angolul vannak. Kéne csinálni egy fordítóirodát, vagy valamit, könyveket kiadni. Lenne sok tippem, hogy miket lehetne lefordítani. És ez a Dana Gresh, és nem tudom, hogy hívják a másik hölgyet, de kifejezetten a szürke 50 árnyalatá ra írta ezt a könyvet. És az intimitásról szól, a szexualitásról szól, a női szívről szól, hogy mekkora csapda van ma ezekben a filmekben és ebben a témában, hogy ja, és mennyi veszély van nők számára, férfiak számára. Ja, úgyhogy nagyon jó könyv. Ebben van szó erről az öt vágyról, ezt bontja ki igazán, és ennek a segítségével készültem én fel. És egyébként csak kezdésként, tehát két dolog van, amit mindenképpen tudni kell egy nőről. Uraim, nem tudom mi az, de ezt tudni kéne. Tehát, nem tudom mi lehet az, tényleg. Na, de oké, menjünk bele. Tehát az első, tehát a női szívben rejlő öt vágy, és nekünk férfiaknak harcolnunk kell ezért, hogy ebben a körben tudjunk maradni. Nem lesz könnyű, de ezért harcolnunk. Úgyhogy az első, nem lesz kiírva, úgyhogy mondom, jó? Az első vágy, hogy kimeneküljön a valóságból. Hogy kimeneküljön a valóságból. Van-e olyan anyuka köztünk, aki még nem mondta a gyerekének, na most aztán kifelé. De anya, éjszaka van. Nem érdekel. De vihar van. Nem érdekel. Elegem van. Lehet, hogy nem mondtad neki, de szívedben igen. Vagy tudod, amikor folyamatosan azt mondod, anya. Egy is tudja mondani folyamatosan, de kettő, három. Tehát anya. Tudod, mert ha még elmondom ötször, akkor már égnek áll a hajad, már most. Mert olyan dolgokat elevenítek föl benned, hogy szeretnéd kitépni az én hajamat. Oké? És miközben megy az anyázás, anya, közben forr a leves, csörög a telefon, nem tudom, csöngetnek, valamit akar a szomszédnéni, tehát, és akkor, ja, meg közben ki kéne törölni, tudod, neki. Tehát, és akkor azt mondod, csak 5 percet kérek. Csak, hol van egy gomb, ami így kikapcsol mindent 5 percre? Csak legalább 5 percet kérek. Oké, mert arra az 5 percre csak egyszerűen ki akarsz lépni a valóságból. És ücsörögni benne egy kicsit, és úgy élvezni. Oké, mert abban a pillanatban ez a valóság, ez nem jó hely. És uraim, meg kell értsünk valamit. Mikor erre a társadalomra gondolunk, amiben vagyunk, és aztán a valóságból való menekülésre. A hölgyeknek a valóság ma az, hogy 18 éves korukig, ez egy statisztikai adat, legalább 250 ezerszer hallják azt a lányok, hogy baj van a testükkel. Reklámok. Úgy, tehát ha nem használod ezt a terméket, vagy nem fújod be azzal az izével magad, vagy nem ilyen ruhát hordasz, vagy, tehát akkor nem vagy szép. Nem vagy jó. Mutatnak olyan ideálokat, amik, tehát 3 embernek van olyan test az egész világon, de 3 milliárd szeretne olyan lenni, tehát nem valóság. Oké, de hogy ez van, ebben a világban élünk. Tudod, nézegetik a hölgyek a régi képeiket, az 5, a 10, a 20 évvel ezelőtt itt. Ugye? Vagy a régi házasságit, ami egyre traumatikusabb, ahogy az év telik. Tehát, vagy kiborulsz, amikor meglátsz valakit a gyűlőben, aki csinosabban öltözött fel. Mit tudom én, tudod? Ha selfie csinálsz magadról, melyiket osztod meg? Az elsőt? Nem, 68-at körülbelül. Ezt is fél óra vajudás után. Ja, tehát nem tetszik. Milyen a fejem, milyen az orrom, milyen a fülem, milyen a fogam, mit tudom én, milyen a nagy lábujjam, mi az nincs benne, nem baj, de az is a nagy. Nem tudom én. Aki megkérdeztem egyszer, hogy lányok, miért csináljátok ezt a képeket? Hát azért, mert a lapos kar, az dagi. De ha így csinálunk, akkor úgy van éve neki. A jó irányban, nem így, hanem így. Lehet, nem is gondoltál még erre, mi? És letanultál egy pószt. Oké, tehát mindegy, bármilyen kép, ami rajta vannak, az hibás. Oké, tehát ez nem jó kép. Tehát, és ez azért van, mert nem érzik magukat gyönyörűnek. Oké, tehát ez ezért van. És ezért akarnak elmenekülni a valóságból. Ezért is akarnak elmenekülni a valóságból. Na most, miért veszélyes ez a szürke 50 árnyalata film, és ez az egész jelenség, ami most így jött ezzel, vagy jön ezzel. Azért veszélyes, mert van két fogalom, fantázia és fikció. És a kettő ez nem ugyanaz. A fantázia és a fikció ez nem ugyanaz. A fikció az egy történet, ami akár meg is történhetne. Nem történik, mert valaki kitalálta, de igazából megtörténhet. Mert valóságos elemeket tartalmaz, nem elrugaszkodott a valóságtól. A fantázia ellenben az sosem fog megtörténni. Tehát nem a realitás talaján áll. Tehát egy messzi-messzi galaxisban, az fantázia. Tudom, hogy azt hívják angolul science fictionnek, tudományos fikció. De nem, az inkább fantázia. Tehát ez nincs valóság alapja. A fikció az a tegyük fel, hogy és lehetséges. Mit tudom én, a filmek szintjén szóval az Elrabolva című film, hogyha láttad, az egy fikció, megtörténhet, mert olyan dolgokról van benne szó, ami igen, megtörténhet. De egy Star Wars, az nem történhet meg. Az fantázia. Két, tehát ez a kettő közt a különbség, tehát nem valós, nem fog megtörténni. Képzelődés, magyarul. Képzelődés. Na most ez a baj a pornográfiával, a férfiaknál, hogy az nem fikció, hanem fantázia. Tehát ez sosem történhet meg. Sosem történhet meg olyan. Tehát az csak direkt csinálják úgy, meg ahogy. Az le van gyártva. Ez nem természetes. És ezért tehát ezek az erotikus olvasmányok, amiket szeretnek a nők olvasni, ez is fantázia. Egészségtelen. Tehát nem fikció. Sosem fog megtörténni. És az ember ebben menekül, nők és férfiak ebben a világba belelépnek, és bajba lesznek. Nem egészséges. És a baj az, ezzel az, hogy a körből való kilépés az sosem a fizikaival kezdődik, hanem az érzelmivel. Elkezd az ember fantáziálni, akár ezeken táplálkozva, a férfi a pornográfián, a nő a romantikus dolgokon, egy romantikus hős a könyvbe vagy a filmbe, és érzelmileg elkezd kötődni és vonzódni ezekhez a dolgokhoz. És aztán következik be a fizikai döntéshozatal. Oké, tehát mindig az érzelmi jön először. De hát én nem bántok senkit, csak pornót nézek. Ja. Az érzelmi lépés az első. Sátán sosem óriási lépteket akar. Nem pici apró lépteket. De elvisz oda, ahová ő akar. És megadja hozzá az apró lépéseket. Két csak kicsi lépés a kör széléhez. Még egy kicsi lépés a kör széléhez. Még egy kicsi lépés a kör széléhez. És lehet, hogy ami fél évvel ezelőtt még egy óriási lépés lett volna a kör széléhez, most már ott vagyok a kör szélén, és csak ennyi az egész. És már ott vagyok. Oké, úgyhogy kemény ez. Kemény ez. Ja. Hölgyek, lehet, hogy menekülnek, és élvezetes azzal a fickóval, vagy azzal a kollégával, vagy mit tudom én, nagyon romantikusnak néz ki, vagy csinosnak érzed magad vele, amikor ott vagy vele, arra az éjszakára, nyilván ennek a férfinak megvan a célja, ő nem azt akar, hogy te nagyon csinosnak érezd magad, hanem tehát azt akarom mondani, hogy múlt héten is beszéltünk, hogy a pillanatok, amik kellemesnek tűnik, emlékké válnak, és aztán egész életünkbe vadásznak ránk. És ezt nem akarjuk. Nem akarjuk. Ja. A valóság az ez. Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten. Az életét adta értem. Feláldozta magát. Azért, hogy felszabadítson. Hogy adjon egy szabad életet nekem, a bűn hatalmából, a bűn jelenlétéből, a büntetés alól, ami a bűnösségem miatt nekem járna. És ez a valóság, az igazi valóság. És ebben örvendezhetünk, és abban, hogy Krisztus számára gyönyörűek vagytok. Gyönyörűek. Hibátlanok vagytok. Oké? Amennyire csak lehet, gyönyörűek vagytok. Jézus Krisztus számára. Férjek, amikor Virágnak mondom, hogy milyen jól néz ki, akkor tudom, hogy szereti, de nehezen hiszi el. És ez így van a hölgyekkel, hogy egyszerűen nehéz elhinniük, hogy ők csinosak és szépek. Még akkor is, amikor mondjuk nekik. És akkor is, amikor tök őszintén leküzdjük mindenféle korlátainkat, és megdicsérjük az asszonyainkat, hogy milyen csinosak, és milyen szépek, és milyen szép a füzet, és komolyan, és milyen jól áll ez a szín. De küzdenek vele. Küzdenek vele. Nehezen fogadják el. Mert bennük van ez, hogy nem gyönyörűek. Jó, második vágy. Hogy nagy becsben legyen tartva egy férfi által. Oké, hogy nagy becsben legyen tartva egy férfi által. Nagy becsben. Nem csak sima becsben. Nagy becsben. Most, hölgyeim, hadd mondjam el, hogy Krisztusban ez megvan nektek. Tudom, hogy kenjem a hajamra, de ez megvan Krisztusban, megvan, megvan. És tudom, hogy mindenki elolvad azoktól a történetektől, amikor egy férfi abban a filmben, vagy abban a könyvben, nagy becsben tartja a nőt. Nem tudom, hogy láttátok-e a Szerelem lapjain című filmet, ez az angol a Notebook. Ha elolvasod csak a tartalmát, már sírva fakadsz. Olyan szép és olyan romantikus, vagy a Szerelem hullámhosszán, a Meg Ryan, meg a Tom Hanks filmje, ezek ilyen romantikus klasszikusok. Nekem a romantikus film, most itt lennének a képek egyébként, a romantikus film a Rettenthetetlen. Mel Gibsonnal, hogyha láttad. Egyébként onnan indul az egész konfliktus, hogy megölik a feleségét. Tehát ez nagyon romantikus. Mert úgy értem, hogy nem az a romantikus, hogy megölik a feleségét, hanem hogy arra beindul, és azért velem senki ne packázzon. És aztán nyilván lesz belőle egy sokkal nagyobb ügy. De... Ja. De hölgyek azért szeretik ezeket a romantikus filmeket, mert... Csak azt látják, hogy a fickó, a csávó, csak így hívom, hogy babusgatja, tutuljgatja, nagy becsben tartja a nőt a filmbe. És vágytok rá. Ja, vágytok rá. De most Jézus idejében, 2000 évvel ezelőtt, ókor, tehát abban az időben barbárabb időket éltünk, mint ma. Tehát akkor a gyereknek és az asszonyoknak értéke az nagyon kevés volt. Nagyon alacsonyan értékelték a nőket és a gyerekeket. Nem volt értékük. Nézd csak utána. Történelmi könyvekben. Tehát nem volt értékük. Egészen addig tartott ez, amíg Jézus nem jött. És ma egyébként a kereszténységet vádolják a patriarkális, meg mit tudom én, milyen meg diszkriminatív egyháznak, de közben Jézus miatt, a kereszténység miatt lett értéke a nőknek és a gyerekeknek is. És lett egy szintre hozva igazából, mert egyik sem nagyobb a másiknál. Úgyhogy, de ha megnézed, kiknek jelentette be először a feltámadását Jézus? Asszonyoknak. Őket küldte, hogy menjetek a tanítványokhoz, mondjátok el nekik. Sok nő tanítványa volt, tehát nagy becsben tartotta őket, tisztelte őket, és mind a mai napig tiszteli a nőket. És Jézus ezt mondja a nőkről Efézus 5-ben, 26.-27. vers, tehát Efézus 5, 26-27, férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette a gyülekezetet, vagy eklézsiát. Ez nem valami kaja az eklézsia, hanem szerintem gyülekezet. Odaadta érte a saját életét. Tehát odaadta érte. Tehát úgy szeressétek férjek a feleségeteket, mint hogy Krisztus az egyházat, a gyülekezetet, hogy odaadta érte a saját életét. De Balú, hát én Mrs. Kidzót vettem feleségül. Őrült. Lehet, hogy az. Úgy értem, lehet, hogy nehéz eset. De csak gondolj bele, ahogy Krisztus a gyülekezetet. Szerintetek Jézus Krisztus nem nézett már a gyülekezetre ránk, úgyhogy ezek mi elmentek? Miket csinálnak? Pedig csak tudod, kerekperec elmondtam, hogy mit, hogy lehetne meg. És ez a javukra van, de teljesen más csinál. Ez, az, amaz, vagy ők. Ez. Elmentek otthonra. Oké, tehát ha úgy veszük, Jézus is egy őrült feleséget vett feleségül, oké? A gyülekezetet. De ő továbbra is szereti, továbbra is kezdeményez, és továbbra is kitart mellette. Mint halálig. Úgyhogy férjek, így szeressétek a feleségeteket, ahogy Krisztus szerette a gyülekezetet. Odaadta érte a saját életét. Oké, és aztán, ahogy tovább olvassuk a 26. verset, hogyan tartsuk nagy becsben a feleségünket? Azt mondja, tehát odaadta érte a saját életét, hogy szentté tegye, és szellemileg megtisztítsa, mintegy megfürdetve az Isten beszédében. Oké, tehát életét adja, hogy szentté tegye, és szellemileg megtisztítsa, tehát még az élete sem drága, áldozatot hoz érte, hogy ez az asszony, vagy az szent legyen, szellemileg megtisztítsa, megfürdetve az Isten beszédében. Oké, miről beszélt? Szavakról. Szavak. A férj szavai a felesége felé. Tehát ahogy beszélünk a feleségünkkel, az igenis számít. És nem úgy mondom, hogy ez nálunk nagyon jól megy, és prima vagyok benne. Én is fejlődés alatt álló férfi vagyok, és világ sokat el tudna árulni. De azt, hogy mit mondunk és hogyan mondjuk, az számít. Tehát mit és hogyan? Tehát többet jelent, uraim, mint mi gondolnánk, hogy mit és hogyan mondunk. Ja. 27. vers. Így készíti fel a gyülekezetet, vagyis a férj így készíti fel a feleségét, a maga számára, hogy ne maradjon azon szennyfolt, vagy ránc, vagy bármi efféle, hanem hogy szent és tökéletes menyasszonya legyen. Oké, tehát ez egy olyan asszony, akit nagy becsben tart a férje. Krisztus a gyülekezetet, de ugyanígy a férje feleségét. Oké, 27. versben. Tehát férjként nekem a tőlem tehető legtöbbet meg kell tennem, hogy nagy becsben tartsam a feleségemet. Ja, tehát a tőlem tehetőt. És erre mondom azt, pánik hangulatban, és lehet, hogy benned is fölmerül, hogy de hát erre egy élet nem elég. Pontosan. Akkor megérkeztünk. Tehát nem két év próbálkozom, és akkor elválok, ami most a divat. Vagy összesen házasodom. Hanem egy élet nem elég. Ezért mondjuk azt, hogy holtodiglan, és minden körülmények között. Jóban, rosszban, szegénység, meg az, minden, betegségben, egészségben, minden körülmények között. Végig. Mert egy élet nem elég rá. Ja. Asszonyok, csak az a jó tanácsom, hogy amikor a férjed próbálkozik, jó, és te csak úgy nevezel, hogy ez csak próbálkozás a részéről, akkor csak fogadjátok el. Ne kommentáljátok hangosan, ne kommentáljátok magatokban, csak fogadjátok el, hogy ez a szerencsétlen fejlődik alakul és próbálkozik. Tehát van a szívében egy szándék, még ha ügyetlen benne. Vagy olyan öröksége van mindenhonnan, hogy hát igen, tehát nulláról szokott az ember kezdeni, de az én férjem az mínusz 80-ról kezdi a dolgokat. Tehát fogadd el, azt mondja, hogy gyönyörű vagy. Nem is vagyok gyönyörű. Fogadd el. Fogadd el. Egy ideálló urak, hogyha hallgatják ezt, tehát a hölgyeknek a nagybecsben tartása már házasság előtt elkezdődik. Tehát most kezdődik, mikor még nem házas valaki. És tudod, az, ahogy beszél egy egyedülálló a lányokról, ahogy látja őket, nem eszköznek, nem tárgynak. Tudod, a mai világban a zenék egy jó része, tehát olyan szövegű, hogy kurvának nevezi, ribancnak nevezi a lányokat. Tehát ha ilyen hip-hop zenét hallgat az ember, vagy rap zenét, lehet, hogy durván hangzik ez a szó, de ebben a témában vagyunk, úgyhogy nem félek én ezeket a szavakat kimondani. Tehát egy tárgyként kezelik, és hogyha egy fiú állandóan éneket hallgat, és ez van az MP3 lejátszóján, vagy a telefonján, és ezzel táplálja magát, hogy így beszél lányokról, azzal nem készíti fel magát, azzal nem tartja nagy becsben a lányokat. Az egyedülálló fiúknak csak azt akarom mondani ezzel kapcsolatosan, hogy Isten lányaival szórakoznak. És én mit teszek akkor? Botár Balázs mit fog tenni akkor, ha a lányaival szórakoznak? Derékba törjük! Téglás sztori. És mit tesz Isten, ha az ő lányaival szórakoznak? Ja, úgyhogy... Harmadik vágy, hogy egy erős férfi megvédje őket. Oké, a harmadik vágya egy nőnek, hogy egy erős férfi megvédje őket. És ez azt jelenti, hogy nekünk férfiaknak hajlandónak kell lennünk arra, hogy harcoljunk a szívükért. Sokan ma azért harcolnak, hogy az ágyba vigyék őket, akár még a házasságon belül is. Akkor van valami igyekezett dolgokban a férj részéről, amikor akar valamit. Amúgy semmi. Oké, de nem, a szívükért harcolni. Oké, tehát a szívért való harcra gondolok. Amikor, tehát, hogy egy erős férfi megvédje őket. Mert a Szürke 50 árnyalat a című filmben, ott a csávó, nem férfi, a csávó az nem tartotta nagy becsben a lányt. És nem is harcolt érte. Egy papírt iratott alá vele, hogy nem beszél senkinek arról, hogy itt szadomazó, tehát ilyen kínzó szexuális életet fognak élni. És írja alá a nyilatkozatot, hogy ő nem beszél senkinek, nem mondja senkinek. Ő lesz az alávetett fél, a férfi pedig a domina. Vagy nem domina, hanem a dominás. Nem tudom, hogy hívják ebben a társadalmi körben ezeket a szerepeket. De hogy aláírják. Egy szerződést kötnek, hogy ő mindenben kiszolgálja a férfit, bármilyen ki. Ha nem teszi azt, amit a férfi mond, ez is ott benne van a szerződésükben, akkor a férfi megbüntetheti őt. És a filmben ott is van, hogy elfenekeli, de keményen, úgyhogy a lány sír, fáj neki, fájdalmas neki. Tehát egy ilyen szerződés, nagy becsben van tartva. Ez a férfi harcol a szívért ennek a... És mégis milyen sikere van ma. Mégis milyen sikere van. Döbbenetes. De ez nem szerelmi történet, hanem egy fantázia, ami sose válik valósággal. És emberek vágynak. Oké, egy egyedülálló férfi úgy tud harcolni a jövendőbeliért, egy lány szívért, hogy tiszta lesz a házasságig. Nem összegyűjtem az infókat, meg a tapasztalatokat, hogy edzett legyek, mire összejövök majd a jövendőbelimmel, hanem tisztán tartom magam a házasságig. Oké, tehát a pornó például nem a körön belül van. Még akkor is, ha a férj és feleség és a férj pornót néz. Ez nem. A pornó az körön kívül való lépés. De ha a nő nézi, akkor is. Tehát mindegy, most egyre inkább már nők körében is népszerű a pornográfia. Nincs már olyan éles határ a nemek között ebben. Oké, tehát összeállom, hogy lesz egy házassági sorozat, akkor többet fogunk beszélni a házasságról. De itt van egy vers, 1 Sámuel 16-18. 1 Sámuel 16-18. Azt mondja, az egyik udvari szolga megszólalt, oké, mert hírt vittek Dávidról, hogy milyen férfi Dávid király. És azt mondja, én ismerek valakit Betlehemben, aki szépen hárfázik, tehát van munkája, magyarul, átültetve a 21. században, tehát valamit megtanult kitartással, tehát jól csinál dolgokat, és abban dolgozik, tehát van munkája, szépen hárfázik, bátor és harcra termett, ez azt jelenti, hogy már le lett tesztelve a bátorsága és a harcra termettsége, hogyha harcról volt szokó, harcolt, hanem elbújt valahol a bokrosban, míg a többiek harcoltak. Oké, tehát védelmező, értelmes beszédű, daliás termető, és vele van az Úr. Na, ez egy jó pasi. Ez egy jó pasi. Ez egy jó fogás. Oké, és lányoknak 5 perc elég arra, hogy megállapítsák az utolsó részt, hogy vele van-e az Úr. 5 perc elég. Ez kiderül egy fickóról, hogy vele van-e az Úr. És ott van-e benne az Úr. Ja. Na, lényeg a lényeg, mikor egy férfi becsben tart és védelmez, óv, ott nagyon jó lenni. Oké, egy nőnek nagyon jó lenni. Ott. Negyedik, rákapcsolunk. Negyedik vágy, hogy megmentsen egy férfit. Mi van? Hát, hogy megmentsen egy férfit. Vágynak arra, hogy egy férfit megmentsen. Tehát vágyik rá, hogy megmentsen egy férfit. Mindjárt meglátod. A férfiak, engem nem kell megmenteni. Kemény vagyok, mint a vídia. Nem kell. Figyelj, minden férfinak szüksége van segítségre. Ámen, hölgyeim! És Isten jól tudta ezt, mikor megteremtette őket. Tehát ott volt a teremtés, és Isten mindenre mondta, jó, 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 ránézett Ádámra, nem jó az embernek, a férfinak egyedül lenni. Az első dolog, amire Isten azt mondta, hogy nem jó, hogy Ádám egyedül volt. Mindenre azt mondta, hogy jó. De ez... Ádám, amikor ránézett Ádámra, azt mondja, nem jó, nem jó. Múltkor is eltévedt az édenkertbe, azt alig talált vissza. Azt még csak meg se kérdezi, hogy hogy jöjjön vissza. Bóklászott 3 napig. És aztán kell neki valaki, aki megtanítja, hogy hogyan pisiljen a WC-be, hogy hajtsa fel a deszkát, vagy valami, hogyha... És utána meg le. Tehát ez meg kell egy nő, hogy megmondja neki, mert különben nem ült eszébe. Oké, tehát szükségünk van segítségre. 1 Mózes 2.18. 1 Mózes 2.18 azt mondja, nem jó Ádámnak, ha egyedül él. Alkotok számára egy hozzá illő segítőtársat. Egy hozzá illő segítőtársat. Segítőtárs. Hölgyeim, ez nem lealacsonyító dolog, hogy segítőtársként teremtett Isten benneteket. Dicsőség Istennek, értetek. Abszolút, abszolút. Ha nem lennétek, a férfiak már rég megölték volna egymást. Tényleg. A világ történelme folyamán. Tehát csak kinyírták volna egymást. De Isten így teremtett benneteket. Segítőtárs. És itt, ha visszamegyünk Efézus 5-höz, ahol arról beszélt, hogy azt nem is olvastuk el, ez az előző versben volt, mert onnan kezdtük el, hogy férjek, hogy szeressék a feleségüket, de az előtte lévő versben azt mondja, hogy feleségek, vessétek alá magatokat a férjeteknek. Oké? És sok nő nem szereti ezt. De bezsong attól, hogy ez a lány annak a csávónak ebben a filmben, a szürke 50 árnyalatában aláírja az alávetettséget. Hogy úgy bánik vele, mint egy állattal és egy eszközzel. Ez bezzeg tetszik. De az, ahogy Isten gondolkodik az alávetettségről és segítőtársról, az nem tetszik. De ha azt nézem, hogy a nő a szíve vágya szerint hol szeret lenni és élni hosszú távon, akkor a bibliai megközelítése megfelelő. De valahogy... És... Ja, a nők szeretnék tudni, hogy bízhatnak egy erős férfiban, aki vezeti őket, vezeti a családot. És fontos nekik. Vannak lehek, akik azt mondják, lehet, hogy erre nekem nincs szükségem. Én azt gondolom, hogy van. És hogyha egy nő azt gondolja, hogy neki erre nincs szüksége, hogy legyen egy erős férfi mellette, aki vezeti őt és a családot, annak a nőnek apucik problémája volt régen. És ezért gondolkodik így ma. Az édesapjával volt valami. Vagy nem volt férfi, vagy olyan volt, amilyen. Ja. Úgyhogy, és egyébként sose értettem ezt, de most már így értem, hogy ott van egy lány a gyülekezetben, nyilván hosszú évekig a budapesti gyülekezetben éltünk, ott szolgáltam, ott 300-400 ember járt a gyülekezetbe, és ott vannak a lányok, járnak az Úrra, követik Jézust, szeretik Jézust, és aztán egyszer csak együtt kezd járni egy sráccal, aki Sátán unokatestvére, vagy ikertestvére, vagy nem tudom, hogy hívjam, bemutatja, és azt mondom, te jó Isten, dobok egy hátast, tehát leri róla, hogy nem. De ez a vágy az, ami ott van bennük a lányokban, hogy neki szüksége van rám. Majd én megmentem. És ezért szedik össze a lányok a lúzer fiúkat. Mert majd én megmentem. Majd én segítek rajta. Majd én bemutatom neki az Urat, vagy mit tudom én. Tehát emiatt a vágy miatt vonzák az ilyen fickókat ezek a lányok. Én tudok rajta segíteni. Én ki tudom hozni a legmélyebb problémáiból. Az Úrnak ott tudom elni, mert szüksége van rám. De nem. Ha Jézusnak sikerült téged kihoznia, akkor őt is ki fogja tudni hozni. Nem neked kell lenni a megmentőnek. Ja, nem. És aztán őszintén mondom, lehet, hogy pont emiatt a lány miatt nem fog találkozni Jézussal az a fiú. Mert ő áll az útjába. Mert hajlandó kompromisszumot kötni egy ilyen területen. És azt látja, hogy hát ennyit ér a Jézusod. Semmit. Jézus egy mókus az életedben, vagy mit tudom én, egy báb. Ja. Úgyhogy, és ezt nem pásztorként mondom, hanem három lány apjaként mondom. Aki olyan férfit akar majd melléjük, aki hajlandó harcolni a szívükért. És ha azt gondoljátok, hogy ez az ő döntése, hogy milyen férfi lesz? Nem. Az enyém lesz. A nyakamat rá. De nem, megmondom nekik, Flóra. Nem, te vagy a megmentő. Úgyhogy ebből kifolyólag ne is próbálkozz. Tehát nem tudsz megmentő lenni. Jézus a megmentő. Oké, mert egyébként az 50 árnyalata című filmben, ott a végén, úgy tűnik, hogy úgy megnyeri a srácot. Úgy tűnik, de ez csak az első kötetet csinálták meg filmben, még van kettő ezen kívül. Tehát nem tudom, hogy én a kivonatot olvastam el a filmről, az is hosszú volt és izzasztó, de tehát úgy tűnik, hogy valahogy megmenti a lány ezt a férfi, de figyeljetek, egy bántalmazó férfiban semmi romantikus nincs. Akármennyire megmenti őt, hogy most bántja. Fájdalmat okoz neki, és ezt élvezi. Oké, tehát ha egy olyan hölgy vagy, akit bántalmaztak, vagy bántalmaznak, vagy zsarolnak érzelmileg, hogy szexuális életet éljen, ilyen veled az a fickó, kizsarolják. Akkor, és tehát úgy érzed, hogy csapdában vagy. Akkor itt az idő, hogy kiszabadulj belőle. Ki kell jönni, szakítani. Kérj segítséget, és ki tudsz belőle jönni. Ja. Ha bántalmaz az ember, akkor szakíts. Szakíts. Ja. Ha férjed bántalmaz, akkor ne szakíts, de kérj segítséget, és ha ez komoly, akkor nem kell ott lakni egy darabig. Ja, tehát, és szólj, mert találkozok akkor azzal a férfival. Szívesen beszélgetek vele. Tehát amikor a pásztor meg az apa úgy összetalálkozik bennem, akkor Isten irgalmazza annak az embernek. Ja. De nyilván ezután meg akkor elkezdődött az életemben a börtönszolgálat. Tehát nincs ezzel semmi gond. Yeah. Oké, ötödik. Hogy szexuálisan élő legyen. Tehát a szexuális élet, de hogy szexuálisan élő legyen. Ez a vágy is ott van a nőben. Hogy szexuálisan élő legyen. És a férfiak kell, na erről beszélek! Ez az, végre eljutottunk odáig. Én is ezt akarom. Miért nincs meg az ötös az én házasságomban? Azért, mert nincs meg az egyes, a kettes, a hármas, meg a négyes. Oké, nem vagyok az a pásztor, aki azt mondja, hogy a szex rossz dolog, vagy ne beszéljünk róla. Nem, tehát a szex jó. Na, hogy kerültél ide? Oké, tehát a szex az egy jó dolog. Tehát úgy kerültél ide, hogy apukád, meg anyukád egymásra kacsintottak. És aztán bum! És aztán megszülettél. Tehát lehet gusztustán belegondolni, amikor apukádra meg anyukádra gondolsz, hogy lehet, hogy azt gondolod, hogy hát igen, ez volt az egyetlen az életükben, de nem baj. Tehát az a lényeg, hogy a szex az egy jó dolog, a szexuális vágy az fantasztikus, a körön belül. A körön belül. És ezért harcolnunk kell. Harcolnunk kell, hogy benne maradjunk, és megéri. Megéri. Mert azt mondja valaki, Balukám, én a való világban élek. Te lehet, hogy nem. Mondom, hát... Tehát én találkozom tényleg a való világnak a következményeivel. És a legtöbb probléma a gyülekezetben, de a mai társadalomban is, ennek a körnek az átlépése, kifelé vagy befelé. Vagy át nem lépése, de szexuális élet gyakorlása. Tehát tényleg 80-90%-ban. A komoly lelki problémáknak ez a gyökere mindenkinek az életében. Tehát igen, én a való világban élek, és tudom, hogy miről beszélek. Ja, tehát lehet, hogy azt mondod, hölgy vagy, és azt mondod, hogy oké, ez mind olyan szépen, meg jól hangzik, így vasárnaponként, de én elváltam. Vagy ott elhagytak. Elvált vagyok. Én kiléptem a körből. Úgyhogy én egy romlott termék vagyok. Egy romlott ár vagyok. Tudod, számomra már akkor nincs remény. És ezt akarom mondani, hogy dehogy nem. Az, hogy nincs remény, ez egy hazugság. Mert ha Krisztusban vagy, akkor tisztelve vagy. Krisztus tisztel téged. Krisztus nagyra értékel téged. Krisztus szemében gyönyörű vagy. Tudom, hogy jól esik egy férfi részéről ez, és lehet, hogy egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor már ráfaragtál, de Krisztusban ez hibátlan és tökéletes. És ezt nem lehet megkapni egy férfinál sem. Még akkor sem, ha a legisten szerint való férfi lesz a férjed. Mert addig a legisten szerint valóban, míg össze nem költözöl vele. És aztán te is ugyanúgy látod alsógatyába, meg mit tudom én. Ezt meg azt meg amazt csinál. Oké, tehát hogy tehát, és persze, amit mondok, az nem azt jelenti, hogy akkor ugráljunk a körön kívül, meg belül, meg ide-oda, mert Krisztus úgy is tisztel, meg nagyra becsül engem, úgyhogy azt csináltok fizikailag, amit akarok. Nem. Kövessük Krisztust, és ne a testi vágyainkat. De azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban mindannyiunk vadonatúj. És mindenünk vadonatújjá vált Jézus Krisztusban. Tehát minden. Minden ember és minden helyzet vadonatúj lesz. Úgyhogy már csak egy vers befejezésül. 1 Korintus 6. 9.-10. vers. Azt mondja, hogy Pál apostol, hogy vagy talán nem tudjátok, hogy igazságtalan emberek nem vetnek részt Isten királyságában? Ne csapjátok be magatokat. Isten királyságában nem vehetnek részt a szexuális bűnökben élők, vagy bálványimádók, vagy házasságtörők, oké, ez körönkívül lépés, vagy prostituáltak, körönkívüli, vagy homoszexuálisok, körönkívüli, vagy tolvajok, vagy pénzimádók, vagy részegesek, vagy káromkodók, vagy csalók. Tehát azt mondja Isten, hogy ezek nincsenek bent. Nincsenek bent. Nem fogják örökölni Isten királyságát. De nézd csak, mit mond a keresztényeknek, ha egy folytatja. Kirázza hideg, amikor erre gondolok. Azt mondja, 11. vers. Pedig néhányan ilyenek voltak közületek is. Tehát nem azt mondja, hogy ilyenek vagytok, ezek vagytok, hanem ilyenek voltatok. Ilyenek voltatok. Nem azt mondja, hogy idióták vagytok, hogyha elbuktatok ezen a területen. Nem azt mondja, hogy ilyenek voltatok. Ezek voltatok. De, és így folytatja, de Isten megtisztított. Oké, tehát a megtisztítás azt jelenti, hogy elveszett voltam, de megtalált. Összekoszoltam magam, de ő megtisztított engem. A lelkem teljesen meg lett tisztítva a bűneimtől. Vadonatúj lettem. És aztán azt mondja, hogy Isten ezzel már megtisztított, a maga számára elkülönített. Ami azt mondja, hogy megszentelt. Azt mondja Isten, hogy el vagy különítve számomra, hogy tervem van veled. Hogy én használni akarlak téged. Tehát nem csak egy trófea vagy a polcon, hanem van egy tervem az életedre. Nagyobb, mint azt te hinnéd. Számomra el vagy különítve. De nekem már túl késő, mert én kiléptem a körből. Vagy elbuktam. De nem. Ha még lélegzel, Istennek terve van veled. És használni akar. És van reményed. És aztán így folytatja, tehát nem csak, hogy megtisztított, nem csak, hogy elkülönített maga számára, hanem elfogadott benneteket. Az Úr Jézus Krisztus nevében, és Istenünk szelleme által. Oké, tehát elfogadott, vagy megigazított egy másik fordításban. Ez azt jelenti, hogy ott a bíró, és azt mondja, hogy ő bűnös, és ott van Jézus, és azt mondja, nem kell, hogy bűnös legyen, mert a bűneit én magamra veszem. Következményeivel együtt minden. Oké, akkor ő a bűnös, te meg nem vagy már bűnös. Igaz vagy. És Jézus lett a bűnös. Ez a megigazítás. Hogy bűnös voltam, de Jézus magára vette a bűnömet, hogy én most már igaz vagyok. És ezt mondja. Ezt mondja rólunk. Hihetetlen. 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 És ezért követem Jézus, mert ő odaadta az életét, értem, hogy szabad lehessek. Úgyhogy Krisztus követőnek lenni, ez nem azt jelenti, hogy jó, van, most már nem megyek a pokolba, mert odaadtam az életem Jézusnak, örök biztonságban. Nem. Krisztus követőnek azt jelenti, hogy Jézus, legyenek a te gondolataid az én gondolataim, a te útjaid az én útjaim, és amikor nem sikerül, csak köszönöm, hogy továbbra is szeretsz. Köszönöm, hogy nem fordítasz hátat. Köszönöm a kegyelmet, hogy amikor letérek az útról, akkor rámutatsz. És a helyemre állítasz újra. És visszahozol. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyi atyánk, csak köszönjük. Köszönjük, hogy meggyőzöl minket afelől, hogy nem tartunk még ott, ahol lennünk kell. De úgy teszed ezt, mint egy szerető apa. És nem úgy, mint egy diktátor. És érzem azt, Uram, a szívemben, hogy győzöl most szíveket. Hogy teszed ezt a szellemed által. Hogy vannak házasságok, amiket helyreállítasz. Helyreállítod a nem helyén lévő dolgokat. Helyreállítod a körön kívüli dolgokat újra. És csak Uram, kérlek, hogy tedd azt, amit tenned kell most ezekben a pillanatokban. köszönjük, hogy meghaltál értünk a kereszten. Hogy megtisztítottál bennünket, hogy elkülönítettél magad számára, és megigazítottál bennünket. És hogyha nem vagy keresztény, akkor csak tudd, Jézus meghalt a kereszten, érted? Hogy megtisztítson, maga számára elkülönítsen, és megigazítson. És ezt megteszi az életedbe ma, ha odaadod neki az életedet. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, Jézus. Köszönjük, hogy mindig számíthatunk rád. Hogy te megvédelmezel bennünket, te vezetsz bennünket, te nagy becsben tartasz bennünket. Jézus nevében. Amen.